Milyen áldás volt, nem? Így megemlékezni. Én nagyon szeretem Attila szeretetét az Úr felé és felénk. Mindig bátorít. És tényleg az Úr Jézus áldozatára emlékezni. Ez az életünknek a, hogy mondjam, a csúcspontja. A mennyben is tudjátok, hogy ez lesz az egyik fő téma. A megölt bárány. A bárány. Oké. Úgyhogy köszönjük, Úrunk. Kérünk, hogy áld meg ezt a pár gondolatot a Te ígédből, a Bibliánkból. Imádkozunk, hogy tényleg Te vezessél bennünket, ahogyan gondolkozunk ennek mentén. Áld meg ezt az alkalmat. Köszönjük már tényleg a sok áldást, amit kaptunk ma, és csak Te vezess tovább. Te nevedben kérlek. Amen. Amen. 139. Zsoltárról tervezek beszélni, és miért erről a Zsoltárról? Hát a múlt alkalommal Pásztor Csaba is megemlítette egy párszor, meg talán Mimi vagy valaki a beszélgetés alatt, nem emlékszem pontosan, de így kaptam ezt, hogy ez jó, hogyha erről fogunk beszélni. Úgyhogy a 139. Zsoltár, és csak azt szeretném még előjáróban mondani nektek, hogy az, hogy én prédikálok ezekről a Zsoltárokról, vagy a Bibliáról, az egy dolog, de bármelyikőtök, bárki, aki olvassa az írást és kap Istentől üzenetet azon keresztül, az ugye semmivel nem alábbvaló, mint hogyha innen hangzik el a pulpitusról. Ezt csak szeretném így oda tenni nektek, hogy ezek az én gondolataim, amiket megosztok veletek, ami az írás kapcsán ott van, lehet, hogy van, ami rendszerezettebb, van, ami kevésbé, de a cél az, hogy ez egy ilyen indító legyen esetleg egy elmélkedésben, vagy néhány irányvonal, de egyébként vegyétek elő, olvassuk a Zsoltárokat együtt, úgymond, úgy értem, hogy mindannyian olvassuk őket, és elmélkedjünk ezekről, gondolkozunk ezekről. Azt mondja a Zsoltárok könyvében pont ugye az írás, hogy boldog ember az, akinek az Úrnak a beszédei vannak a gondolataiban éjjel és nappal, szüntelenül. Ez egy boldog ember. Úgyhogy én azt akarom, hogy mindannyian boldogok legyünk ezen keresztül nyilván. És ezt csak egy bevezetőképpen szerettem volna nektek mondani, tehát a prédikátor az olyan, mintha adna neked egy konzervet, hogy ezt meg tudjad enni a hétközben, vagy nem tudom, de nincs annál ízletesebb, mint amikor te magad fogadsz el Istentől gondolatokat. Nyilván megvan a maga egyensúlya annak, hogy csekkoljuk le, hogy ez tényleg Istentől való gondolat-e, meg lehet nézni a tanulmányozásban dolgokat, de alapvetően Isten célja az, hogy ő tudjon mindannyiunkkal személyesen beszélgetni. És nem csak egy prédikátorral, vagy egy pásztorral, hanem ezt bátorítanám tényleg így a szívünkbe így gondolkozni. És én azt írtam címként ehhez a Zsoltárhoz, hogy Isten bensőséges közelsége. De lehet, hogy más címet adhatunk majd neki a végén, mikor beszélünk, mert sok minden volt, ami megfordult a fejemben ennek a Zsoltárnak kapcsán. Lehet, hogy bevezetőképpen annyit mondanék még, hogy az én nagypapám, ő is már egy hívő ember volt. Ő a második világháború után volt egy ilyen ébredési hullám Magyarországon, és ők akkor tértek meg a feleségével együtt. És ez volt az egyik kedvenc Zsoltára, vagyis az egyik vers ebből a Zsoltárból, és majd arra is elkanyarodunk, de ebben nem úgy bennem van mindig, hogy az édesanyám is mindig mondta, hogy ez a nagypapának a kedvenc, ez az egyik kedvenc verse volt. És ez előről és hátulról körülzáltál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Sok minden keresztül mentek, és ez adott neki erőt, meg sok fordulatában az életének Isten így megmutatta, hogy ő ott van. Ugye? És lehet, hogy úgy kezdeném akkor, hogy elolvassuk a Zsoltárt. És ahogy mondtam, tényleg van egy pár gondolatom ehhez a Zsoltárhoz, vannak dolgok, amiről szerintem jó, hogyha ennek kapcsán gondolkozunk, de nem fogjuk teljesen kirészletezni az egész Zsoltárt, meg nem nincsen rá egyszerűen idő, meg nem akarlak hosszasan itt tartani benneteket. Így kezdődik. az éneklőmesternek Dávid zsoltára. És lehet, hogy még előjáróban annyit, hogy az éneklőmester az kicsoda, mert sok zsoltár így kezdődik az éneklőmesternek. Vannak, aki azt gondolja, hogy ez Istennek szól. Isten az igazi éneklőmester, mármint aki a szerzője minden zenének. És ő az, aki felé Dávid is kifejezte az ő hódolatát és tiszteletét. Úgyhogy lehet, hogy az éneklőmester, amikor így van megjelölve, ez magához Istenhez szól. De lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez téves. De minden esetre sok zsoltár kezdődik ezzel a gondolattal. Tehát az éneklőmesternek Dávid zsoltára. Uram, megvizsgáltál engem, és ismersz. Te ismered ülésemet és felkelésemet, messziről érted gondolatomat. Járásomra és fekvésemre ügyelsz, minden utamat jól tudod. Mikor még nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram. Elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartott kezedet. Csodálatos előttemet tudás, magasságos, nem érthetem azt. Hova menjek a te lelked elől, és te orcád elől hova fussak? Ha a mennybe hágok fel, ott vagy. Ha a Seolba vetek ágyat, ott is jelen vagy. Ha a hajnal szárnyaira kelnék, és a tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te kezed vezérelne engem, és a te jobb kezed fogna engem. Ha azt mondom, a sötétség bizonyosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz. A sötétség sem borít el előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten! Mi nagy azoknak summája! Számlálgatom őket, többek a fővénynél. Felselkenek, és mégis veled vagyok. Vaj, ha elvesztené Isten a gonoszt, vérszopó emberek, fussatok el tőlem, akik gonoszul szólnak felőled, és nevedet hiába veszik fel a te ellenségeid. Ne gyűlöljem-e, Uram, a téged gyűlölőket? Az ellened lázadókat ne utáljam-e? Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg gondolataimat, és lásd meg, ha van-e nálam a gonoszságnak bármilyen útja. És vezérelj engem az örökké valóság útján. Hát ez a zsoltár. És három nagy részre tagoltam én föl, lehet, hogy nem mindenki teszi ezt, de én három részre gondoltam. És az első része az a 13. versig tart. És igazából utána következő rész is kapcsolódik hozzá, de ott kapcsolódunk az anyák napjához is. A második részben, a 13. verstől a egészen a 20. versig. A 20. vers már nem. És a 20. verstől van ez a harmadik rész. Tehát az első részben, és csak tényleg körülbelül mondok egy ilyen főbb gondolatot. Az első részében a zsoltárnak arról beszél Dávid, hogy Isten mennyire közel van ő hozzá, és hogy mennyire bensőséges módon ismeri őt. És aztán a második részben ez elmegy egészen odáig, hogy ugye még a születése előtt, és leírja ott ezt a részt, hogy van egy terve Istennek Dávid életével, és a születése előtt is ismerte őt. És erről van egy kis elmélkedés, és aztán az utolsó rész, az pedig ugye a gonoszoknak a gyűlöletéről szól, most így mondom. De ez nem csak a gonoszokról szól, hanem igazából Dávid azt kéri Istentől, hogy amennyiben benne van gonoszság, Isten azt is mutassa meg neki, és majd erről is egy kicsit részletesebben beszélnék, a kereszt életéről van itt szó egyébként, vagy a keresztnél való életről. Úgyhogy ez a három ilyen főbb rész, és tényleg, ahogy mondtam, nem akarok, nem tervem minden verset kirészletezni, mert nem is lehetne, de az egyik fő téma az az, hogy ugye Dávid arról beszél, hogy Isten mennyire mélyen ismer bennünket, hogy Isten jelenléte ott van az életünk minden apró részletében, és ő mindenről tud. És nyilván, mivel, hogy ezt tudjuk teológiából, hogy Isten minden tudó, ezért abban benne van az is, hogy bennünket ismer. Mindent tud rólunk. És csak ezen gondolkoztam, hogy az embernek az egyik alapvető szüksége, vagy a legalapvetőbb szüksége, hogy arra vágyunk, hogy valaki ismerjen bennünket. Egy ilyen módon. És lehet, hogy nem mondjuk ezt ki, vagy hogy így eltakarjuk magunk elől is ezt, de így igazából minden ember vágyik arra, hogy valaki úgy ismerje őt, ahogy van. Tehát, hogy valaki tényleg tudja, hogy én ki vagyok. Hogy valaki tényleg megértse, hogy én ki vagyok, és mit miért teszek, és mi az én történetem, és hogy ez az egyik legelemibb vágyunk, hogy legyen egy valaki, aki legalább tényleg mindent tud rólunk. De bennünket megrémít ez egyébként a hétköznapi kapcsolatainkban, mert emberek között élünk, egy gonosz, egy bukott világban élünk, és azt tapasztaljuk meg sokszor, hogy azok, akiknek kitárjuk a lelkünket, vagy megismertetjük magunkat, azok sokszor pont emiatt el is fordulnak tőlünk. És van egy ilyen félelmünk is, tehát, hogy egy idő után eltakarom, vagy el akarok rejtőzni, hogy emlékeztek, hogy Ádám és Éva bűnbeesés után eltakargatták magukat. Hogy védelem alatt legyek, mert nem tudom, hogy te mit fogsz kezdeni azzal az információval, amit megtudsz rólam, és lehet, hogy nem fog neked tetszeni. És ettől félünk, hogy lehet, hogy nem fog tetszeni valakinek. De hogy Isten közelsége, és Dávid erről beszél, ez egy tény, hogy Isten mindent tud rólunk, minden egyes motivációnkat, minden léptünket, ugye ahogy itt leírja, még a leülés, hogy mikor ülünk le, mikor kelünk föl, minden gondolatunkat Isten ismeri. Mikor még a nyelvemen sincs a szó, én már egészen érted azt, Uram, hogy ő az, aki megérti azt, hogy mi van a mi szívünkben, mi az, amit ki akarunk mondani, még lehet, hogy nem is tudjuk jól kimondani se, meg még ki sem mondtuk, de ő már tudja. És tudjátok, hogy az Úr Jézus csak alátámasztva ezt egy alkalommal beszél, és azt mondja, hogy ne imádkozzatok úgy, mint a pogányok, hogy azt hiszik, hogy a szószaporítás miatt hallgatja meg őket az Istenük, mert sokszor mondják abból, biztos majd akkor az Istenük megérti, hogy valóban mit akarnak. De lehet, hogy egy kis vakvágány ez, de bocsássátok meg nekem csak. Nekem mulatságos volt, hogy Békés megyében laktunk, és nekem úgy tűnt ott, hogy nem elég, hogy elmondasz valamit egyszer, de nagyon sokszor meg kellett ismételni ahhoz, hogy komolyan vegyék az emberek. Tehát, hogy egyébként megszokták azt, vagy nem tudom, hogy ez miért van, de vagy 20-szor el kellett mondani valamit, ahogy megértsék egyszer, hogy ez most tényleg úgy van, ahogy. Vagy ők úgy gondolták, hogy annyiszor kell bizonygatni. És hogyha valaki ezt nem tette meg, akkor lehet, hogy ő nem is gondolta komolyan, amit mondott, vagy nem tudom. Ez volt az én érzetem, amikor beszélgettem velük, hogy mint hogyha mi annyiszor bizonygatni akarnak, és ez kapcsolódik a témához, tehát, hogy mi megszokjuk emberek között azt, hogy az emberek esendőek, és hogy minket se értenek meg úgy, ahogy szeretnénk, vagy azt gondolják, hogy megtévesztjük őket, és akkor gondolom, hogy ezért van ez egy ilyen védekezési mechanizmus, hogy de én tényleg ezt komolyan mondom, és ez tényleg így van, és ez valóban így van, van egy ilyen. De Istennél nincs ez. Hogy az Úr Jézus azt mondja, hogy nem kell neked szaporítani a szavakat, amikor imádkozol. Isten már tudja, hogy mi van a te szívedben. Csak fejezd kifelé nyugodtan. Gyere elé, és mondd el. Mert Isten olyan, mint egy apuka, aki szeretné hallgatni a gyerekeit, hogy mit beszélnek, hogy hogyan közelítenek hozzá. Van egy kapcsolat benne, igaz? És Isten vágyik a kapcsolatra. De bennünket tényleg a sok sérülésünk miatt, amit a világban ér bennünket, rémiszt ez a dolog, hogy valaki mindent tudhat rólam. Valaki mindent tudhat rólam. És figyeljetek, csak egy kontraszt, hogy a félelmeink azok igazoltak egyébként. Tehát tudjátok, hogy olyan világrendszer épül, és nem akarok ilyen apokaliptikusnak hangzani, mindig meg tudjátok, hogy mindig van, de arra felé megy a világ, hogy lesz olyan rendszer, ami mindent tud rólad. Lesz olyan adatbázis, vagy, és ezt csinálják, hogy leuralják az életed minden területét, minden információ összegyűlik rólad, és valaki azt láthatja. És az a gond ezzel, hogy viszont ez a rendszer olyan, hogy Isten jelenlétét pedig kizárja. Hogy Isten jelenlétén kívül épül föl egy olyan totális rendszer, ami az emberek életének minden részletébe benne akar lenni, és meghatározni, hogy mit hogy kell csinálni, és nincsen kilépés ebből. Ugye ez, a Bibliából ismerjük ezt, hogy ez lesz a végkifejlet. És ettől méltán félünk. Tehát én legalábbis, hogyha megkérdeztek, én nem akarok ilyen rendszernek a része lenni, amit bukott emberek vagy bukott lények irányítanak. Én az Isten kezébe szeretnék lenni, úgy, ahogy itt a Dávid mondja, mert ő az egyetlen, akiben tudom, hogy megbízhatok. Ő az egyetlen. És ezért annyira drága a számunkra megemlékezés az Úr Jézus Krisztus áldozatáról, mert ott látjuk ezt, hogy Isten soha nem akart nekünk semmi rosszat. Tehát ő nem azért, nem úgy gyakorolja hatalmát, ami ugye minden részletére az életünknek kiterjed, hogy mindenről tud, és mindennel tisztában van velünk kapcsolatban, hogy nekünk attól félnünk kelljen. Hanem megmutatta azt, hogy ő a végsőkig elmegy azért, hogy akár az, tehát ő szenvedjen kárt, nekünk pedig életünk legyen. Igaz? És ezért akkor a bizonyság, a kereszt, és az Úr Jézus Krisztus megjelenése itt a Földön, és az, amit ő képviselt, és bemutatott, mert bemutatta Isten szívét nekünk. Mert lehet, hogy tudok Isten mindenütt jelen valóságáról, meg az ő minden tudásáról, és arról, hogy ő az én életemet is egyébként a kezébe tartja, de engem megrémít ez a tudás, hogyha nem tudom mellé ezt, hogy mi Isten szíve igazából én felém. És ugye ez a bizalom sérült meg az Édenkertben, és ezért döntött úgy Ádám és Éva, ugye, hogy majd ők jobban tudják, hogy még Istennél is, ugye, valóban azt mondta Isten, vagy valóban úgy van, ahogy Isten mondta. Megsérült a bizalom, és utána maradtak a fügefa levelek, meg maradt ez a védekező álláspont, hogy elbújtak Isten elől, aki kereste őket. Emlékeztek erre? Úgyhogy ez egy nagyon bensőséges kapcsolat Istennel, és tetszett, ahogy Attila beszéltél róla, szintén az úrvacsoránál, hogy egyébként a megtéretlen emberek életében is ott van Isten, a születésétől kezdve, és rengeteg olyan dologgal veszi őket körül, amiben arra bátorítja őket, hogy gyere vissza hozzám, vagy bennem megbízhatsz. Dávid azt mondja, ez a hatodik vers, hogy csodálatos előttem ez a tudás, magasságos, nem értettem azt. Tehát nekünk meghaladja az elképzeléseinket az a bensőségesség, amilyen módon Isten részt vesz minden egyes ember életében. És én odáig megyek, és erről beszél itt egyébként, tehát ez az ötödik vers, hogy elől és hátul körülzártál engem, és fölöttem tartod a te kezedet. Ez azt jelenti, hogy Isten ez a körülzártál engem, ez az eredeti szövegben ez egy kerítést jelent, amit régen tudjátok, hogy megvédjék a nyájat, vagy az állatokat, egy ilyen, növesztettek tüskés bokrokból egy ilyen nagy sövényt, hogy oda ne tudjanak bemenni a vadállatok, meg egyebek. És az védelmezte ezeket az állatokat. És velünk is így van Istennel, hogy körbevette az életünket. Ő igazából minden, ami velünk történik, az ő rajta keresztül, az ő megengedő akaratából történik velünk. És ez sokszor nekünk nehéz így feldolgozni, vagy egyáltalán elfogadni ezt. Mert mi azt hiszük, hogy a körülmények, meg az emberek, akik körülvesznek, meg a dolgok, azok határozzák meg a mi életünket. Hogy azoktól függ, hogy mi velünk mi lesz. De Dávid itt azt mondja, hogy mindenhol Isten jelenlétébe ütközik. Mindenhol ott van az Isten jelenléte, azon túl, ahol ő fizikailag van, vagy lelki állapot szerint van, vagy szellemileg van, Isten jelenléte körülveszi őt. És ez különösen igaz azokra, akik az övéi. Tehát ez különös kiváltság a hívő embereknek, akik Istenhez tartoznak. És emlékeztek Jóbra, csak így behozom ezt a képet nektek ezzel a kerítéssel kapcsolatban, hogy Jobbnál volt ez, hogy Sátán kikérte, és azt mondta, hogy vedd el ezt a kerítést körül egy kicsit, vagy így engedj közel hozzá, hogy meg tudjam rázni az ő életét, és akkor majd elfordul tőled. Emlékeztek? Elfordul, hogy nem fog bízni Istenben, el fog fordulni Istentől. Vedd el a kerítést. De ez azt is mutatja, hogy ott volt az a kerítés. Sőt, az a kerítés olyan mértékben volt ott, hogy Sátán egyébként nem tudott volna hozzáférni, ha Isten nem engedi ezt külön meg. És velünk ugyanez a helyzet, hogy hívőként, különösen akik őhozzá tartozunk, most már az újjászületés által az ő családjának a tagjai vagyunk, Istennek egy különös védelme, egy különös kerítése van körülöttünk, és Dávid ezt értette. És ezért beszél arról, hogy fölöttem tartod a kezedet. Csodálatos ez a tudás. Hová menjek? Bárhova megyek, ott van az Isten jelenléte. Még a Seolban vetek ágyat, ott is jelen vagy, és nem hiszem, hogy ő erre vágyott különben, tehát, hogy elmenne a halottaknak a helyére, és ott az Isten jelenléte elől oda rejtőzne, de azt mondja, hogy Isten jelenléte ott is jelen van. Lehet, hogy nem, igen, sőt biztos, hogy nem azon a módon, ahogy itt a Földön, de egy adott módon Isten azt is látja, ami ott történik, és jelen van. Tudja, hogy mi van azokkal a lelkekkel. Úgyhogy Dávid azt mondja, hogy ez egy ámulatos tudás, ez egy csodálatos tudás, és ez egy olyan tudás egyébként, ami megerősíthet bennünket. Hiszen megértettük Isten szívét, hiszen megértettük azt, hogy nekünk nincsen okunk tőle eltávolodni, hanem az, hogy ő minden lépésünkről és minden gondolatunkról tud, az számunkra egy megnyugvás és egy bizonyosság lehet. Ez akkor is így van, hogyha rengeteg olyan utunk van egyébként, ahol nem Istennel járunk. Tehát nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de nekem rengeteg ilyen van. Valószínűleg nagyon sok, amiről nem is tudok még. De kell, hogy ez elbátortanítson bennünket, hogy ő ezt tudja, és hogy ő ezt belekalkulálta, és mégis szeret bennünket. Nem azt mutatja ezt tényleg, hogy végsőkig megbízhatunk benne. Hogy természeti gondolataimban én félnék attól, hogy Isten felfedjen dolgokat velem kapcsolatban, amik fájdalmasak. De szellem által, megértve azt az igazságot Isten szívéről, amit Krisztus jelentett ki nekünk, azt mondom, hogy nem félek közel jönni, ott maradni, mert tudom, hogy az én javamra munkálkodik Isten. És hiszem, hogy erről szólnak ezek a versek, lehet, hogy nem tudom őket nektek úgy megmutatni most a szavakból, de amikor erről beszél, hogy ha azt mondom, hogy a sötétség biztosan elborít engem, és a világosság körülöttem éjszaka lesz, a sötétség sem borít előled, és fénylik az éjszaka, mint a nappal. A sötétség olyan, mint a világosság. Hogy gondoljatok olyan megtapasztalásokra, amikor valaki mélységeken megy át, mint József mondjuk, vagy akiket elvittek haláltáborokba, vagy nem Mózes, vagy rengeteg bibliai hős, ugye azon ment keresztül, vagy maga Dávid, hogy olyan helyzetekbe került, amikor megingott a hite, és azt hitte, hogy Isten jelenléte az nincs ott. Vagy gondoljatok az Úr Jézus szavaira a kereszten, ugye amikor azt mondja, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? És erről beszéltünk, hogy ez mit jelentett, de hogy a sötétség pillanataiban azt mondja, hogy az is olyan, mint a világosság. Mert tudom, hogy Isten jót munkál. Isten jót munkál azokban a helyzetekben is, amit én nem tudok áttekinteni, és azt hiszem, és lehet, hogy úgy is van, hogy el lett véve az a kerítés. El lett véve a kerítés. Jobb. Igaz? De megvolt a maga célja Istennek, megvolt az ő terve vele, és ez nem egy rossz terv volt, ez pont ellenkezőleg, ez egy tökéletes terv volt, egy jó terv volt. Úgyhogy Dávid azt mondja, hogy ez egy csodálatos, egy ámulatos tudás. olyan, ami meghaladja az értelmünket. Ezért kell tényleg a szellem által az isteni kijelentésekben bíznunk. Mert a szívünk is megtéveszthet bennünket, de Isten soha nem csalt meg senkit. Soha nem csalt meg senkit. Igaz, és olyan közel van, olyan gyengéd módon benne van az életünkben, olyan, hát most úgy ilyen intim módon ott van, hogy nem is tudnánk elmenekülni, de nem is akarunk. Úgyhogy ez az első ilyen nagyobb rész, amin gondolkoztam, és aztán a második itt, amikor Dávid lemegy az ő saját személyes formáltatásával kapcsolatban beszél, és azt mondja, hogy bizony te alkottad veseimet, te takargattál engem anyám méhében. Magasztalak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. És Dávid azt mondja, hogy én tudom, hogy az én anyám méhétől fogva, a fogantatásomtól kezdve neked volt egy terved velem. Az, hogy megkülönböztettél, az én így értem, hogy Dávid tudta, hogy ő egy különleges ember Isten kezében. És tudjátok, ehhez kapcsolódik az, hogy mindannyian azok vagyunk. Tehát mindenkivel kapcsolatban van egy különleges terve Istennek, ami még a születésünk előtt ott volt Isten elméjében, és ez megjelenik itt a világban. És hát az édesanyák szerepe ebben ugye nyilvánvaló, de ez egy ámulatos dolog. Oké. Senki nincs közelebb egy emberhez, mint az édesanyja. Már fizikailag, és lehet, hogy lelkileg is sokszor. Talán ez egyik legérzékletesebb kép ahhoz, arra a közelségről, amiről a Dávid egyébként beszél. Tehát legalábbis ezen gondolkoztam, hogy ugye az édesanyja, tehát a fizikai testében melengeti azt a magzatot, meg az utódot, és egy olyan közeli kapcsolat lehet egyébként anya és gyermeke között is az első időkben mindenképpen, hogy senki más nem ismert téged úgy, mint az édesanyád, vagy engem, mint az én édesanyám kezdetben biztosan. És ez a kép, hogy azt mondja, hogy Isten viszont még közelebb volt. Hogy ő már akkor ott volt. Nem volt elrejtve előtt az én csontom, mikor titokban formáltattam, mint a föld mélyében, és itt nem a földről van szó, hanem nyilván, hanem a mélységről, hogy ennek a közelségnek a mélysége, hogy olyan közel volt Isten, hogy ott volt, amikor az ember megfogant, és aztán ott volt az egész történet Isten előtt, a napok, amiket le fog élni, és ez ott volt Istennek a kezében, és azt mondja Dávid, hogy bár még egyik se volt meg, de ő már tudta, és ő már tudja. És hát ez egy ámulatos dolog, hogy ő ezt megértette, és azt mondja, hogy ezek kedves gondolatok voltak, a 17. vers. Nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten. Hogy gondolkozhatunk így mi is az életünkről, hogy én egy különleges vagyok, akit Isten teremtett az ő elgondolása szerint, az egy különleges célra, amit egyébként senki más nem fog betölteni ebben a világban, csak te. És ez a cél, ez kiteljesedik az életünkben. Az isteni ötlet, az isteni terv minden egyes ember életében ott van, és ő teljességre akarja vinni. Igaz? És nagyon tetszik nekem, hogy Dávid azt mondja, hogy ezek a gondolatok, ezek ámulatosak. Nem találtam meg azt a verset, de tudom, hogy van egy ilyen vers az Ószövetségben valamelyik prófétánál, hogy tudom az én gondolataimat rólatok, azok nem a halál vagy pusztulásai, hanem az élet. Oké. Biztos, hogy az, igen. Csak nem találtam rá. Hogy van pontosan? Hogy... Te mire gondoltál, Andris? Nem romlást tervezek, igen. Hanem élet és békesség. Reményteljes jövőt adok nektek, igen. Igen. Tehát egy különleges terv, aminek a vége élet és békesség. A jó pásztor, igaz, hogy Nem, azért jöttem, hogy életük legyen és bővölködjenek. Hogy Dávid azt mondja, hogy én értem. Értem ezeket a gondolatokat, ezek élet és békesség. Számlálgatom őket, többek a fövennél. Hogy azt mondja, hogy Istennek nem csak egy ilyen gondolata van az életünkre, hanem számtalan. Számtalan áldás és ígéret ott van. És ez mind neked van, személyesen elkészítve. És tudjátok, nekem tetszik ez a gondolat is. Igen, mi tartunk tőle, hogy másik ember felé kitárulkozzunk sokszor, mert tényleg az emberek nem is érthetik meg nem tudják ezeket a gondolatokat. De Isten tudja, és Istennel én is tudhatom ezeket. És nem kell, hogy mondjam, nem kell elbátortanodnom, amiatt, mert senki más nem tudja ezt. Hanem van egy titkom Istennel, és ez hasonlít arra, mint a jelenések könyve azt mondja, hogy kap valaki fehér kövecskét, amin egy új nevet kap, és senki más nem tudja, csak az, aki kapja, és az Úr, aki adja. Hogy ilyen a mi életünk Istennel. Hogy csak ő ismeri, de ő jól ismeri, ő a végéig ismeri. És benne megbízva tényleg ott kötünk ki, ahol nekünk lennünk kell. És azok lehetünk, akik mi vagyunk valójában. Isten előtt nem kell egyébként nem is tanácsos alakoskodni, vagy valami mást mutatni, mert átlát a szitán. És egyébként pedig ez mind a mi áldásunkra van. Ő csak áldást készített. Úgyhogy ez a második ilyen gondolat, ami ugye Dávid saját gondolata az ő formáltatásáról, és aztán arról, hogy mi a terve Istennek ő vele személyesen, de velünk ugyanez, hogy én hiszem ezt nagyon mélyen, hogy Isten mindenkinek személy szerint adott egy sajátos életet ő vele, és ez csak ő tudja, hogy ez mi, és csak ő tudja, hogy te ki vagy, és aztán ő tudja, hogy mikor viszi sikerre az életedben ezt, vagy hogy hogyan fejti ezt ki, hogy ebből mi lesz. De ez egy nagyon nagy bátorítás. És ugye egybecsengenek itt a gondolatok, tehát hogy a sötétség olyan, mint a világosság, mint a Római Levél 8. fejezete, ugye, hogy semmi nem választhat el bennünket az Isten szeretetétől. Tehát, hogy megértettük, hogy az Isten jelenléte az az ő szeretete. És attól nem választhat el bennünket semmilyen körülmény, semmilyen dolog, és attól sem, hogy véghez vigye bennünk az ő tervét egyébként. Végső soron. Hogy végül megnyugodhassunk tényleg az ő tervében. Nézem, hogy ehhez még milyen gondolatom volt. Hát egyébként csak visszakanyarodva, mert ezt még elfelejtettem mondani, arról, hogy Isten milyen bensőségesen ismer bennünket. Az Úr Jézus beszélt arról, hogy még a hajad szálai is számon vannak tartva. Igaz, hogy ez egy olyan törődés, egy olyan pásztor, amelyik minden apró részét ismeri annak a kis báránynak. És az egyik hely, ahol Jézus erről beszél, az összefüggés az Lukács 21:18-ban van. És erről pedig azért gondoltam, hogy beszélek egy kicsit, mert a világ tényleg egy végkifejlet felé tart egy adott módon, arról, amiről beszéltem. Tehát, hogy ott van ez a totális rendszer, ami kialakulni látszik, és ott van a mi életünk, és lehet a mi bizonyságtételünk, és az a te személyes elhívásod, ami van Istennel, ezek találkozni fognak egy ponton. És lehet, hogy nehéz dolgokat is meg kell majd tapasztalnunk. Nem tudom, hogy értitek-e az összefüggés most, amiről beszélek, de lehet, hogy a mi generációnknak ez benne van Isten tervében. Már a megfogantatásunktól tudja, hogy mi ezekben az időkben fogunk élni. És lehet, hogy fel kell állni majd a hitünkért egy módon. De nekem nagyon tetszik, hogy leírja a nehézségeket, és leírja, hogy mik fognak történni a világban, és utána azt mondja, hogy de nektek egy hajatok szála sem fog elveszni. És ezt nem tudom, hogy értette az Úr. Tehát lehet, hogy nem fizikailag van itt szó, hanem arról, amiről beszél a Kolossi levél, hogy az életetek el van rejtve a mennyeiekben, a Krisztusban. Tehát semmi, ami hozzá tartozik, nem szenvedhetsz olyan kárt, ami jóvá tehetetlen lenne, ami végleg elveszne, ami ne lehetne, tehát ami veszteség lenne neked végül. Tehát minden, ami velünk fog történni, akár ebben a világban, ha azok nehéz dolgok is, vagy olyan dolgok, amik tényleg keresztül kell mennünk tűzön. Azt mondja, hogy a hajatok szála sem fog elveszni. A hajatok szála sem fog görbülni. Most azt nem tudom, hogy görbülni fog. De hogy nem fog elveszni, azt mondja az Úr Jézus. És figyeljetek, ez egy ámulatos tudás, nem? Tehát úgy megyünk be a csatába, hogy tudjuk, hogy olyan páncélunk van, vagy olyan kerítés van körülöttünk, amiről beszélt itt Dávid, ami sérthetetlen. Ami nem megy át az ellenségnek semmilyen támadása. Nem megy át semmilyen tüzes nyíl, semmilyen támadás. Milyen ámulatos ezt tudni, nem? Mekkora bátorítás így gondolkozni arról, hogy Isten körülvesz bennünket. És ezt az Úr Jézus mondta, és az utolsó időkkel kapcsolatban mondta, ha megnézed. És azt mondja, hogy nem fog egy hajatok szála se elveszni. Úgyhogy a hajunk szálai számon vannak tartva, de egy szerető gonddal számon van tartva. Isten itt van. És az utolsó fő gondolat lehet, amit még itt előhozok nektek, az, hogy Dávid az utolsó részben arról beszél, ugye, hogy mennyire gyűlöli Isten ellenségeit. És erről pedig az jutott eszembe, hogy tehát, hogyha van tökéletes szeretet, akkor van tökéletes gyűlölet is. Kell, hogy legyen. Mert a tökéletes szeretet az ugye megmutatja azt, hogy mi az, ami Isten szerint helyes, vagy jól van. Mi az, amiből áldás lesz. És ami nem ez, az pedig romlást hoz az emberek életébe. És hogyha van valami, amit Isten gyűlöl, az a bűn. Mert a bűnnek a következménye a halál és a romlás. Igaz? És így érthetjük azt meg, hogy függ össze ez a dolog. Tehát Dávid azt mondja, hogy Istennek van egy tökéletes terve az én életemre is, de vannak a gonoszok, akik pedig eltorzítják az isteni tervet, be akarnak hozni valami mást, és azzal végső romlásba, meg pusztulásba taszítják az embereket, és azt mondja, hogy ezeket én gyűlölöm. Hogy ne gyűlölném azokat, akik lehet, hogy akár Isten nevében, vagy Istenről beszélnek, de nem a megfelelő összefüggésben, nem az ő szeretetének az összefüggésében, nem az ő kegyelmének, vagy nem az ő igazságának az összefüggésében. És arról nem is beszélve, hogy a világ kanyarodik a felé, hogy nyílt Isten tagadás és Isten káromlás van benne. Nem tudom, hogy mennyire vagytok ezzel tisztában, de teljesen nyílt Isten káromlás. Abszolút nyílt Isten tagadás és Isten káromlás. És ez az a rendszer, amiről beszéltem, amelyik ki akarja zárni Isten jelenlétét, csúfolja őt, megcsúfolja őt, és azt mondja, hogy erre nekünk semmi szükségünk nincs, mert mi nagyon jól megvagyunk enélkül. És Dávid azt mondja, hogy ezeket én gyűlölöm. Ezeket én gyűlölöm. Nem azért, mert az embereket akarja gyűlölni, hanem, tehát ha van egy olyan ember, aki megrögzött gonosz, és folyamatosan azt teszi, Isten gyűlöli azt az embert. Ez az ember nem lesz Isten jelenlétében, az ő közelében, a pokol tüzére van ítélve. Tudjátok ezt, igaz? De hogy Jézus pont azért jött, ugye, hogy senkinek ne kelljen oda kerülnie. De hogyha valaki megrögzött a bűnében, és az Isten tagadásában, és Isten káromlásában, Isten gyűlöli azt az embert. Nem akar vele közösségben lenni, sőt, meg van ítélve, ítélet alatt van ez az ember. És Dávid azt mondja, hogy én egyetértek Istennel ebben. És ezért beszélek erről, mert ez a keresztnek az élete, hogy minden olyan dolgot, amit Isten megítél, azt nekünk is meg kell ítélni. Most nem úgy mondom, hogy nektek meg kell, vagy egy ilyen törvénykező módon, de hogyha közel vagyunk az Isten szívéhez, és megértjük az ő közelségét hozzánk, akkor el fogunk vetni minden olyan dolgot, ami ő ellene megy, meg az ő által adott élet ellen megy. És ezért mondja ez Dávid, hogy itt vannak ezek a vérszopó emberek, akik gonoszul szólnak Istenről, és hiába veszik fel az ő nevét, azt mondja, és ezért beszéltem ezekről, tehát vannak olyan emberek, akik használják az Isten nevét, de közben semmi közük nincsen hozzá. És azt mondja, hogy ezeket ne utáljam-e. Ne utáljam-e. És azt mondja, hogy utálom őket a hatásuk miatt. meg a következők miatt, amiket ők létrehoznak. Teljes gyűlölettel gyűlölöm őket, ellenségeimé lettek. Ha van teljes szeretet, akkor van tökéletes gyűlölet is. És az, nézd meg az Úr Jézus Krisztust, amikor bement a templomba, és felforgatta a haragjában a pénzváltóknak az asztalait. Ott volt az ő emésztő szeretete, ami emésztette az Úr háza iránt, és ott volt a tökéletes gyűlölet azokkal szemben, akik ezt a házat a rablók barlangjává tették. Ugye? Ez egy példa ilyenre, de rengeteg ilyen van a Bibliában. Így érthetjük meg azt, mert Isten gyűlöl mindent, ami bennünket bánthat, vagy ami nekünk kárt okoz. Ő azért jött, hogy életünk legyen és bővölködjünk. Van más, aki pedig azért jön, hogy öljön, lopjon és pusztítson. És ezt gyűlöljük, és ezt ő gyűlöli szívből, és Dávid egyetért. És azt mondja, hogy gyűlölöm. Teljes gyűlölettel ellenségeimé lettek. És aztán rákanyarodik magára, és azt mondja, hogy vizsgálj meg engem, ó Isten, és ismerd meg a szívemet. Próbálj meg engem, és ismerd meg a gondolataimat. És azt mondja, hogy van-e bennem olyan, amit te gyűlölsz? Van-e bennem olyan, Uram, amit ki kell vetni? Mert akkor én egyetértek veled, gyűlölöm azokat, akik eltorzítják az utat, és próbálj meg engem, és lásd meg, ha van bennem gonoszság, vessük ki együtt. Én legalábbis így értelmezem ezeket a verseket. Hogy ő nem csak másokról beszél, meg mások gonoszságáról, meg az, hogy gyűlölöm őket, mert megrőzöttek a gonoszságban, hanem azt mondja, hogy ha bennem van ilyen, akkor Uram, mutassál rá erre, hogy én ki tudjam, el tudjam ezt vetni, mert gyűlölök mindent, ami nem a te életed bennem. És ez egy bátor beszéd, igaz, Dávidtól? Bátor beszéd, de figyeljetek, azért, amit előtte mond, amiről beszél Dávid, hogy tudja, hogy Isten amúgy is nagyon közel van hozzá, ő jobban ismer bennünket, mint mi magunkat. És azt mondja, hogy én nem akarom elrejteni azt még magam elől sem, ami nincs rendben, hanem ki akarom vetni. És ez a keresztnél való élet. Most durván megfogalmazva, mert tényleg nagyon sok minden van benne, igaz? De a keresztnél való élet az erről szól, hogy halljon meg minden, ami nem Istentől való, azért, hogy élhessen az ő élete bennünk. Ez történt a keresztnél, hogy Jézus Krisztus ugye mindent, ami bennünk nem odavaló volt, azt megítélt. És mindent, ami Istentől való volt, azt igenelt, és ott volt a feltámadás. És azt akarja, hogy így éljünk. Úgyhogy Dávid azt mondja, hogy lásd meg, hogyha van nálam a gonoszságnak valamilyen útja, és vezérelj engem az örökkévalóság útján. És ez a keskeny út, ez az Úrnak az élete, az ő útja, amin ő jár. És mi vele akarunk lenni azon az úton, amin ő jár. Igaz? Az Úr Jézus Krisztus azt mondta, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Én vagyok az út. Ő az az út. De akkor tudunk ő körülötte lenni, ő vele lenni, hogyha nem elutasítjuk a kereszt életét, hanem magunkhoz öleljük. Emlékeztek, hogy Péter mondta, amikor Jézus mondja, hogy nekem Jeruzsálembe kell mennem. És Péter óva intette ettől, és mondta, hogy ne úgy legyen. Neki volt egy jobb ötlete, mint nekünk van sokszor. Hogy gondolkoztam ezen most az én édesanyákra megint visszakanyarod, hogy senki nem választotta ki a saját családját. Igaz, amiben beleszületünk. Isten használt egy embert, egy édesanyát, hogy világra jöjjünk. És aztán használta a családunkat, hogy közöttük nevelkedjünk. És van, akinek ez nagyon nem tetszik, mert nagyon sok család nem működik úgy, ahogy kellene, igaz? Meg lehet, hogy sok édesanya sem. De ez még nem változtat azon, hogy Istennek volt ott egy tökéletes akarata és egy terve ezen keresztül. Még akkor se, hogyha az a gyerek nem úgy fogant meg, ahogy kellett volna például. Már most nem fizikailag értem, hanem az erkölcsi kerete ennek. Az az élet az Istentől való attól még, és az a körülmény, amit ő megengedett, az őtől való, igaz? Úgyhogy a lelkek apukájához kell, hogy jöjjünk, és tőle megkérdezni és megérteni, hogy mi volt az ő terve, vagy mi az ő terve. Tudjátok, hogy tényleg, ahogy mondtam, hogy az a kor, amiben élünk. Miért pont ide születtünk? Hogy voltak ilyen gondolataim, mert olvastam történelmi könyveket, hogy hú, én értem volna a lovakkorba, vagy nem tudom, valamelyik kor, másik korba, miért pont most születtem meg, mikor az ember már így tönkretett mindent, meg mit tudom én. De figyeljetek, olyan sok mélysége van ennek, amit mi nem értünk meg, de az isteni terv az tökéletes. És tökéletes, hogy te oda születtél, ahova születtél, és tökéletes módon ő meg tudja ismertetni magad vele, magad veled, és ő tökéletesen tud szeretni téged ott, ahol te vagy, abban a különös helyzetben, abban a családban, abban a városban, abban a környezetben. Én hiszem, hogy ez mind tényleg az isteni akaratot munkája. És persze megvan az emberek felelőssége, és megvan a mi felelősségünk is, hogy mit kezdünk azokkal, de gyanúm az, hogy nagyon sokszor sokkal kisebb a mozgásterünk, mint ahogy mi képzeljük egyébként. Vagy amit belénk ültetett az ellenség, hogy neked kell uralnod az életedet. Olyan módokon, ahogy, na mindegy, ahogy erre ugye utalnak most már, hogy az ember átalakítja a saját génkészletét, és kiválasztják majd, hogy milyen színű szemük lesz, meg mit tudom én, mindenféle ilyen. Tudjátok mit? Mennyivel drágább az, hogy ott van az a áldott, drága Isten, akinek volt egy terve. És van egy terve veled személyesen. És ő adott neked ilyen színű hajat, meg ilyen színű szemet, nem tudom, ilyen testalkatot, vagy tudjátok, és nem beszélek az, tehát jó dolog egészséges életmódot folytatni, meg jó dolog a betegségeket megpróbálni, meg stb., de megvan az egyensúlya, igaz? De milyen jó áldani az Istent, az ő tökéletes akaratáért, az ő tökéletes terveiért. De ehhez kell, hogy vele járjunk, hogy ezt megértsük. És ezért mondja Dávid, hogy vezérelj engem az örökké valóság útján, a te útadon, hogy megértsem. Úgyhogy, hát itt a Zsoltár itt végződik, és én is lezárom ezt a kis elmélkedést. Remélem, hogy adtam gondolatokat, amiket tudtok tovább forgatni, ahogy mondtam az elején. Én nekem ez a célom, én nem tudok erről úgy beszélni, hogy minden le legyen zárva benne. De imádjuk Istent az ő tökéletes tervéért, imádjuk őt az ő megváltásáért, imádjuk őt azért, mert itt van az életünkben egy ilyen módon. És keressük őt, amíg ezt tehetjük. És figyeljetek, egy hajszál se veszik el. Ez az ígéretünk. Úgyhogy bátorítlak benneteket erre. És hogyha van valaki, aki meg nem ismeri Istent ilyen módon, akkor bátorítlak, hogy járj utána ennek, gyere közelebb, hallgass meg az Úr Jézus Krisztusról szóló evangéliumot, az öröm üzenetet, mert az ő szeretete az örökké tart. És az ő megváltáshoz tökéletes. Szükségünk van rá minden egyes nap. Úgy, ahogy a levegőre. Oké, imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, neked ezt a Zsoltárt. Köszönjük neked Dávid szívét, amelyik megértett a te közelségedből olyan sok mindent, Uram. Köszönjük az ő nyelvezetét, ahogyan ő elmondja ezt. Köszönjük neked, Uram, hogy azonosulhatunk ezzel, és értjük azt, hogy egy különleges terved van a számunkra, Uram, amiben benne van minden, ami ér bennünket, hogy a te kerítésed körülöttünk, az tökéletes, hogy elől és hátul körülzártál bennünket, és fölöttünk tartod a te kezedet, a te óvó, védő, szerető jelenlétedet, Uram. És imádkozom, hogy tényleg vezess bennünket mélyebbre, taníts bennünket, hogy éljünk egy imádó életet a te jelenlétedben, hogy ne kérdezzünk olyan sokat, mint inkább ámuljunk, hogy ne legyünk, tényleg ne legyünk olyanok, akik lázadoznak te ellened, vagy a te terveid ellen, hanem olyanok, akik elfogadnak téged, befogadnak téged, akik megértik, Uram, hogy ki vagy te. Lehessünk ilyenek, és taníts bennünket, hogy tényleg mindez mit jelent a mi számunkra, hogy hogyan tudjuk ezt alkalmazni, hogy vezess bennünket ebben az örökké valóság útján, úgy, ahogy Dávid kérte, a te útadon. Köszönjük neked. Amen.